Kedves hallgatom! Az Efézusi levél 5. részének 5. versét olvassuk, hiszen jól tudjátok, hogy egyetlen paráznának, tisztátalannak, vagy nyerészkedőnek, azaz bálványimádónak nincs öröksége a Krisztus és az Isten országában. Világosan érthető, hogy az újjá nem született ember a bűnben él, és nincs része sem Krisztus, sem Isten országában. Ha magát kereszténynek nevező ember gyakorolja ezeket a bűnöket, azonnal besorolja magát valahova. Nem számít, hogy miről tesz bizonyságot vasárnap, vagy milyen tisztsége lehet a gyülekezetben, az ilyen ember azt mondja az elveszett világnak, hogy nem Isten gyermeke. A testi romlottságban élő ember kiszakítja magát Isten gyermekeinek közösségéből. Senki meg ne tévesszen titeket üres beszédével, hiszen éppen ezekért sújtja Isten haragja az engedetlenség fiait. Ne vegyetek tehát részt ezekben. Efézusi levél 5. rész 6. és 7. vers. Annak a ténynek a fényében, hogy Isten haragja árad ki a megtéretlenekre, ezek miatt a bűnök miatt, az következik, hogy Isten gyermeke nem vehet részt ezekben anélkül, hogy Isten nem tetszését és ítéletét ne váltaná ki. Ha valaki igazán Isten gyermeke, akkor Isten megítéli őt ezekért. Megítélte Dávidot, ahogy emlékszünk a történetre. Amikor Dávid bűnbe esett, Isten megvesszőzte, és a fenyítést sohasem vette le róla. Mert ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne vesszünk. 1. Korintusi levél, 11. rész, 31. és 32. vers. Ha vétkezelés elboldogulsz vele, akkor nem vagy Isten gyermeke. Tudod-e, hogy miért? Mert Istennek meg kell ítélnie téged a világgal együtt, ami azt jelenti, hogy nem nyertél megváltást. Ha Isten gyermeke vagy, és mégis ezeket cselekszed, akkor Isten megfenyít. Ő hátravisz a fészerbe, és használja veszélyét. Ha Isten nem fenyít meg téged, akkor félelmetes állapotban vagy. Az azt jelenti, hogy nem vagy Isten gyermeke, mert Isten nem fenyíti meg az ördög gyermekeit. Mert egykor sötétség voltatok, most azonban világosság vagytok az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei. A világosság gyümölcse ugyanis csupa jóság, igazság és egyenesség. Ítéljétek meg tehát, mi kedves az Úrnak. Efézusi levél, 5. rész, 8., 9. és 10. vers. Pál emlékezteti a hívőket előbbi állapotukra, mielőtt megtértek volna. Nem csak sötétségben voltak, hanem sötétséggé lettek. Beszélünk a megtéretlenségről úgy, hogy az ember sötétségben van, de van még ennél rosszabb állapot is. Amikor egyedül golfoztam egy alkalommal, egy hitetlen csatlakozott hozzám, aki bárpincérként szolgált. Amint beszélt, rájöttem, hogy nem csak sötétségben volt, hanem maga volt a sötétség. Milyen életet élhet valaki? Most azonban világosság vagytok az Úrban. Ez azt jelenti, hogy nekünk őt kell tükröznünk, mint a világ világosságát. Pál leírja a világosság gyümölcseit. Azokat a jellemzőket sorolja fel, amik mindig együtt járnak a világossággal. Csupa jóság, igazság és egyenesség. A jóság más szóval kedvesség. Az igazság az erkölcsi szilárdság, és az egyenesség elsősorban az őszinteségre és a fethetetlenségre utal. A hívőnek ezeket be kell bizonyítania, hogy lássa, vajon Isten akaratában van-e, és tetszik-e Istennek? Emlékszel rá, hogy János első levele első részének 7. versében az ige beszél a világosságban járásról, ami azonos azzal, hogy ő benne a világosságban élünk. Valaki megkérdezte tőlem, hogy mit jelent Isten világosságában járni. Itt van ennek leírása Isten igéje alapján. Járj jóságban, igazságban és egyenességben. Ez legyen a hét napján a viselkedésünk, ne csak vasárnap. Hetenként 7 napon át, minden nap 24 órán át, és minden órában 60 percen át. És ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le ezeket. Mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. De mindaz, amit a világosság leleplez, nyilvánvalóvá lesz. Efézusi levél, 5. rész, 11., 12. és 13. vers. Ne vegyetek részt a sötétség haszontalan cselekedeteiben. Isten gyermeke egyszerűen nem haladhat együtt a sötétség fiaival, mint ahogy a világosság és a sötétség nem keverhető össze a fizikai világban. Mert a titokban véghez vitt cselekedeteiknek még az említése is szégyen. Nem szabad még beszélnünk sem róluk. Inkább meg kell őket dorgálnunk, és le kell őket lepleznünk. Ez nem azt jelenti, hogy a hívőnek reformerré kell válnia. Igenis azt jelenti, hogy életének világossága által feddi meg a sötétség cselekedeteit. A világosság bemutatja, amit a sötétség elleplez. A sötétséget nem űzi el a róla szóló prédikáció. A sötétség a fény jelenlétében tűnik el. Túl sok keresztjén van, akik a kritikai módszert vagy a prédikációs módszert alkalmazzák. Próbálják helyesbíteni a megtéretlen embert ezzel a szóval. Nem kellene ezt tenned. Barátom, nem így kell megközelíteni a sötétséget. Nekünk fénykednünk kell. Nem prédikálhatunk az embereknek ezekről. Nem mondhatjuk meg nekik, hogy mit tegyenek és mit ne tegyenek. Állandóan kapok leveleket emberektől, akik megmondják nekem, hogy bizonyos bűnök ellen kellene prédikálnom. Nem. Nekem az a feladatom, hogy felgyújtsam Isten igéinek világosságát. Erre szólít fel engem Isten ebben a pillanatban is. Láthatod, nem vagy képes meggyőzni valakit Krisztusnak, ha leckészteted, és megmondod neki, hogy mi a helytelen. Nem szabad megpróbálni megváltoztatni a megtéretlen ember viselkedését, mert nem képes megváltoztatni magatartását. Újonnan kell születnie, hogy megváltozzék. Nem rázhatod az öklödet az orra alatt, és nem mondhatod neki, ne tedd ezt, ne legyél rossz. Nekünk fénykednünk kell, és a fény mindig hatással van a sötétségre. Emlékszem egy nagyon kedves hölgyre a gyülekezetemben, amikor lelkipásztor voltam egy nagyvárosban. Uralkodó egyéniség volt. Oda jött hozzám, és megmondta, hogy férje megtéretlen, és kért engem, hogy emlékezzem meg róla imádságomban. Ezt hűségesen meg is tettem. Aztán oda jött hozzám, és megmondta, hogy a férje már járt a gyülekezetbe, de sohasem fogadta el a meghívást, hogy vegye be Krisztust az életébe, mint megváltóját. Aztán az asszony ezt mondta. A reggelinél könnyek között mondom neki, hogy fogadja el Krisztust. Aztán a vacsoránál megint beszélek neki, és sírok. Gondolkoztam azon, hogy milyen lehet az, amikor naponta 2 étkezésnél együtt kell ülni egy síró asszonnyal. Ezért megmondtam neki, hogy soha, de soha többé ne említse ezt a tárgyat előtte. A lehető legjobb ételt készítse továbbra is, és a lehető legkedvesebb legyen iránta, amennyire megteheti. Ezt mondta. Ó, ez nem válik be. Nekünk bizonyságot kell tennünk. Láthatod, igazán nem is értette, hogy mi a bizonyságtétel lényege. Mégis kipróbálta a tervet. Abba hagyta a dorgálást a jelenlétében, és többé nem sírdogált. Alig 6 hónapon belül a férfi döntött Krisztus mellett. Azelőtt rossz prédikátort hallgatott. Az asszony prédikált ahelyett, hogy fényt árasztott volna maga körül. Emlékszünk rá, hogy a sötétséget nem a leckésztetéssel és nem a prédikálással oszlatjuk szét. A sötétséget a világosság tünteti el. Mert minden, ami nyilvánvalóvá lett, az világos. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Efézusi levél, 5. rész, 14. vers. Itt van egy parancs, aminek emberileg lehetetlen engedelmeskedni. Miként támadhat fel valaki a halálból? Miként támadhat fel valaki a lelki halálból? Csak Isten ébreszthet fel minket. Azt hiszem, itt Pál azt érti ezen, hogy a hívőknek, akik lelki szunnyadásba mélyedtek, föl kell ébredniük. Jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen azért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata. Efézusi levél, 5. rész, 15., 16. és 17. vers. Ezt így fejthetjük ki másként. Vigyázzatok nagyon arra, hogy hogyan éltek, ne bölcstelenül, hanem okos emberekhez méltóan. Vásároljátok meg az időt, mert a napok gonoszak. Ezért ne legyetek értelmetlenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Ez egy másik felszólítás a hívő életmódjára vonatkozóan. Beszéljen bölcsen. Élete mutassa be az óra sürgetését, és az Istennek tetsző élet fontosságát. Az egész cél ebben az életben az, hogy maradjunk meg Isten akaratában. Isten akaratában járunk, mint ahogy a vonat halad a vasúti pályán. E világban folytatott élete bemutatja, hogy Krisztushoz tartozik. Amikor üzletbe mész, akkor az elárusító talpon találod, és nagyon leköti magát munkájával. Ha Isten gyermeke vagy, mit csinálsz akkor, amikor nem a helyeden állsz, hanem meg akarsz gazdagodni? Te is talpon vagy? Lelkesen dolgozol? Vajon Istenért élsz? A hívőnek-e világban kell élnie, de úgy, mint aki Krisztus gyermeke? Van egy mondás, hogy soha se kérdezd meg a szögedit, hogy szögedi-e, hiszen ezt elárulja a tájszólása is. Ha nem szögedi, akkor nem is kívánod ezt megtudni. Barátom, a kereszténynek úgy kell élnie, hogy megtudják róla kérdés nélkül is, hogy Isten gyermeke. Mindnyájan gondosan kell figyelnünk járásunkat, kelésünket. Minden igazi hívőnek legyen Isten élménye. Hiszek a lelki tapasztalatban. Figyeljük meg, hogy mi a lelki átélés. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Efézusi levél, 5. rész, 18. és 19. vers. Ezt így is visszaadhatjuk. Ne ígyátok le magatokat részegítő itallal, ami dobzódással jár, hanem teljetek be lélekkel. Beszéljetek egymással zsoltárokban, himnuszokban, lelki énekekben, énekelve és dallamot adva ki szívetekben az Úrnak. Ez nem csak száraz beszélgetés a sötétség gonoszságai ellen, még akkor sem, A részegeskedés volt az ókori világ egyik romboló bűne, és a mikorunknak is ez az egyik legrombolóbb veszedelme. Ez olyan bűn, ami tönkreteszi a legerősebb országokat is. Ez azonban nem a részegeskedés elleni előadás. Lényegében Pál összehasonlítást tesz. Ne legyetek részegek bortól. Miért ne? Mert az csak ideiglenes jókedvet ad. Az csak a testet erősíti, de aztán jön a kijózanodás, és a pocsékolás, és az erkölcstelenség útjára vezet, és végül kiábrándulás, reménytelenség és delírium tremens az útja. Nem erre van szükségünk. Igaz, hogy az emberek azt hiszik, hogy valamire szükségük van, ami azt hiszem megmagyarázza a szórakoztató helyek nagy forgalmát. Nehéz italt fogyasztanak, hogy betöltsék hiányukat, ha nem Isten gyermekei, és nincs más erőforrásuk, sem menedékük. De Isten gyermekét a Szentlélek tölti be. Ez a hívő ember tapasztalata. Mit értünk azon, hogy teljetek be Szentlélekkel? Analógiát találhatunk az iszákos ember képében, akit hasonlatképpen elénk állít Pál apostol. A részegeskedőt a bor keríti hatalmába. Azonnal megmondható valakiről, hogy a szeszes ital rabja. Ezzel ellentétben a Szentléleknek kell a hívőből tükröződnie. Az isteni megittasodás tölti be a hiányt. Ez nem túlzott érzelmi állapot, hanem az, ami értelmet ad az életnek, hogy valamit tegyünk Istenért. Amikor beteljesedünk Szentlélekkel, ez azt hozza magával, hogy a Szentlélek hatalma alatt állunk. A hívő élete és lélekkel való beteljesedése szoros kapcsolatban van egymással. Pál azt mondja, hogy a hívőnek bölcsen és körültekintően kell élnie, és be kell telnie lélekkel. Ezeket a parancsolatokat kapja a hívő ember. Ez a beteljesedés állandó megújulása a hívő életnek az erő és a cselekvés által, amiről itt szó van a jelen idő használatában. A lélekkel teljes hívő nem csak bölcsen él, hanem keresztény jelleme nyilvánvaló a lélek gyümölcsében. Galatákhoz írt levél, 5. rész, 22. és 23. vers. A hívőnek sohasem parancsolta Isten, hogy merüljön be a Szentlélekbe, hanem azt mondja az ige, hogy abban a pillanatban bemerülünk a lélekbe, amikor bízunk Krisztusban. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel itattattunk meg. 1. Korintusi levél, 12. rész, 13. vers. Vajon ehhez kellett valamilyen erőfeszítést vállalnunk? Nem, mert ez a Jézus Krisztusban való hit alapján történt. A Szentlélek újjászül bennünket, és szívünkbe költözik. A Szentlélek megpecsétel minket, és megkeresztel, és behelyez a hívők testébe, az egyházba. A hívőnek azonban be kell teljesednie lélekkel, hogy Krisztus szolgálja. A tanítványok összegyülekeztek pünkösd napján. Ki kellett menniük a világba Krisztus nevében, és be kellett telniük lélekkel. Olyan élményük volt, ami képessé tette őket arra, hogy bizonyságot tegyenek abban a korban. Lélekkel beteljesedni véleményem szerint az, hogy egyszerűen elmegyünk a benzintöltő állomáshoz, és ezt mondjuk: tele kérem. Amikor fölkelek, akkor az Úrnak ezt mondom: Uram, ma lélekben akarok járni. Ezt nem tehetem a magam erejéből. Nekem erődre van szükségem. Nekem segítségedre van szükségem. Mint hívőknek a napot azzal kell kezdenünk, hogy feltöltekezünk lélekkel. Erre rendkívül szüksége van a hívőknek. Talán tegnap beteltünk lélekkel, vagy a múlt héten, de az nem elég mára. Egyik barátomtól veszem a benzint, aki egy töltőállomás tulajdonosa. Az egyik reggel megtöltötte teljesen a tankomat, és másnap megint visszamentem, és ezt mondtam. Töltsd meg ismét! Megkérdezte, hol a csodában voltál? Elmondtam neki, hogy leutaztam Zalaegerszegre, meg vissza, ahol a délelőtti istentiszteleten, és aztán a délutánin is szolgáltam. Barátom, amikor beteljesedünk lélekkel, akkor teszünk valamit Istenért, és lélekben járunk. De ez nem elég holnapra. Újabb beteljesedésre van szükségünk holnapra is. A régi benzintanknak újabb feltöltés kell, ahogy olvastuk. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel. Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám, őrizd meg az iszákosság ördögétől, és segíts meg, hogy beteljesedjem Szentlélekkel napról napra, hogy általa el tudjam végezni a rám bízott szolgálatot. Ámen.